Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked a vasárnapot. Köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk arra a nagy csodára, amit húsvétkor tettél, amikor kihoztad a sírból a juhoknak nagy pásztorát, a jó pásztort, ami áldott megváltónkat, Jézust. Köszönjük néked, hogy fölemelted őt a halálból is, fölemelted őt erről a földről is, ültetve őt a te jobbodra, és néki adtál minden hatalmat menjen és földön. Úr Jézus Krisztusunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, aki halott voltál, de aki élsz örökkön örökké, és nálad vannak a halálnak és pokolnak kulcsai. Imádkozunk hozzád, hogy adjad nekünk most a te szent lelkedet, és tegye számunkra élővé az ígédet, ami elhangzik. Segíts alkalmazni magunkra a szavadat, és segíts, hogy ne csak hallgassuk, hanem kövessük is, amit mondasz. Kérünk téged arra, hogy áld meg mai Isten tiszteletünket, töltsd be a szívünket a te igazságoddal, jelenlétet fényével. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, Istenünk, a te nagy nevedért. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta második könyvéből, a 23. rész 8. versétől a fejezet végéig, a 39. versig. Sámuel próféta második könyvében, a 23. részben, a 8. verstől így szól hozzánk Isten írott igéje. Ezek pedig a Dávid erős vitézeinek nevei. Jóseb Bassebet, a Takemonita, aki a testőrök vezére. Ő dárdáját forgatván egy ízben 800-at sebesített meg. Ő utána volt Eleázár, Dódónak fia, ki Ahóhi fia vala. Ő egyike a három hősnek, akik Dáviddal valának, mikor a filiszteusok által kigúnyoltatának, összegyülekezvén ott a harcra, és az izraeliták megfutamodtak volt. Ő megállván vágta a filiszteusokat mindaddig, amíg a keze elfáradt, és a keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulást szerze az Úr azon a napon, a nép pedig visszatére ő utána, de csak a fosztogatásra. Ő utána volt Samma, a Harárból való Agenák fia. És összegyűlének a filiszteusok egy seregbe ott, ahol egy darab szántóföld volt, tele lencsével, a nép pedig elfutott a filiszteusok elől. Akkor ő megáll annak a darab földnek közepén, és megoltalmazá azt, és megveri a filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerzett. A 30 vezér közül is hárman lementek, és elérkezének aratáskor Dávidhoz a Dullám barlangjába, mikor a filiszteusok táborban valának a Réfaim völgyében. Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok őrsége pedig Betlehemnél. Vizet kívánt vala pedig Dávid, és mondta: kicsoda hozna nékem vizet innom a betlehemi kútból, mely a kapu előtt van. Akkor a három vitéz keresztül tört a filiszteusok táborán, és merítének vizet a betlehemi kútból, amely a kapu előtt van, és elhozván vivék Dávidnak. Ő azonban nem akará meginni, hanem kiönté azt az Úrnak, és mondta: távol legyen tőlem, Uram, hogy én ezt műveljem. Avagy azoknak az embereknek vérét igyam én meg, kik életüket halálra adva mentek ele vízért, és nem akarta azt meginni. Ezt mívelte a három hős. Továbbá, Abisai, Joábnak atyafia, Sérujának fia, aki a háromnak feje volt, aki 300 ellen felemelvén dárdáját megöli azokat, és néki nagy híre volt a három között. A három között bizonyára híres volt, és azoknak vezére volt, mindazáltal a hárommal nem ért fel. Benája is, Jójadának fia, vitézember, nagy tehetségű, aki a Kabseelből való vala. Ez ölé meg a moábitáknak két fő vitézét, ugyan ő elmenvén az oroszlánt is megölte a veremben, télen. Ugyan ő ölt meg egy Egyiptomból való tekintélyes embert. Az egyiptomi kezében dárda vala, és ő csak egy pálcával méne rejá. és kivevé az egyiptomi kezéből a dárdát, és megölte őt a maga dárdájával. Ezeket cselekedé Benája, Jójadának fia, és neki is jó híre volt a három erős vitéz között. Híres volt a 30 között, mint az általam a hárommal nem ért fel, és elöljáróvá tett őt Dávid a tanácsosok között. Azáel is, Joáb atya fia, a 30 közül való, kik ezek? Elkanán, a betlehemi Dodónak fia. Harod városbeli Samma, azon Harodból való Elika. Héles, Páltiból való Híra, a Tékoából való Ikkes fia. Abiézer, Anatótból, Mébunnai, Húsátból való. Sálmon, Ahohitból való, Maharáj, Netofádból. Héleb, Bahanának fia, Netofádból való, Ittai, Ribainak fia, Gibeából való, mely Benyámin fiaié. Benája, Pirátomból való, Hiddaj, a patak mellett való, Gáhasbeli, Abiálbon, Arbádból való, Azmavet, Bárhumból való, Eliakba, Sahalbomból való, Jásan fia, Jónatán, Samma, Harárból való, Ahiám, Arárból való, Sarárnak fia, Elifélet, Ahásbajnak fia, Maakádból való, Eliám, Gilóbeli, Akitófelnek fia, Hesrai, Kármelből való, Paharai, Árbóbiból való, Jigeál, Sóbabeli Nátánnak fia, Báni, Gádból való, Sélek, Ammonita, Naharai, Beerótból való, Joábnak, a Sérúja fiának fegyverhordozója, Ira, Jitriből való, Gáreb, Jitriből való, Hitteus, Uriás, mindössze 37-en. Drága testvéreim, ki ne emlékezne Achillesre, Prométeuszra, Odüsszeuszra, avagy Siegfriedre, Kinizsipára, Toldi Miklósra, Supermanre és Pókemberre, illetve hőstetteikre. Persze van a felsorolt hősök között olyan, akinek személye és tettei, valamint a valóság közt vajmi kevés kapcsolat létezik. Mitológiai hősök, félistenek, istenek, emberi fantázia által kiötlött hihetetlen képességekkel és történetekkel felruházva. Mindez Toldi és Kinizsi esetében talán nem így van, de a felolvasott bibliai szakasz szereplőivel kapcsolatban biztosan nem így van. Itt húsvér emberekkel van dolgunk, akik a leírt valóságos hőstetteket vitték végbe. Ezek a hősök a Dávid király által szervezett zsidó nemzeti hadsereg tagjai voltak. A zsidó hadtörténészek a bibliai adatok elemzése során arra jutottak, hogy a Dávid által szervezett állandó hadseregnek két alakulata volt. Az első a hősök alakulata, a második a kereteusok és peleteusok alakulata, vagyis a zsoldosok alakulata. Ezen állandó alakulatok mellett volt Izraelnek egy nem hivatásos katonákból álló, mozgósítható, tartalékos hadserege is. Na már most visszatérve a hivatásosok két alakulatára, a hősök alakulatának a magvát nevezték 30-aknak. 30-ak. Ez volt az a katonai elitegység, ami valószínűleg még abból az időből származott, amikor Dávidot, Saul király halálra üldöztes, ezek a férfiak már akkor odaálltak Dávid mellé. Kitartottak mellette, védték, segítették őt. Nem pont 30-an voltak, csak ez volt a nevük, a 30-ak. A későbbiekben köréjük épült föl az egész hősök nevű alakulat tulajdonképpen. A későbbiekben ez a 30-ak, ők voltak Dávidnak a testőre is. Nos, a felolvasott szakaszunkból túlnyomó részt ennek az elitegységnek, a 30-aknak A tagjait ismerhetjük meg. Nem mindenki tartozik közéjük, de majdnem mindenki. Zárójelbe jegyzem meg érdekességképpen, hogy a 20. században, amikor Izrael újra államot alapíthatott, 1948. május 14-én kiáltották ki a függetlenséget, hasonló elv alapján szervezték meg a zsidó nemzeti hadsereget is. Ezt ugyanis az államiság előtti félkatonai szervezet, a Haggana, illetve annak rohamosztagai köré szervezték. Ez magyarázza a zsidó katonák ma is meglévő különleges viselkedését. Emlékeztetlek benneteket aztán arra is, hogy ez a mostani szakasz kapcsolódik a 21. rész 15. versétől kezdődő szakaszhoz, amit már áttekintettünk, és ahol ugyancsak megismertük Dávidnak három hősét. Ezek voltak Abisai és Elkanán, ők a mai szakaszban is szerepeltek, illetve egy harmadik, aki nem szerepel ebben a mai szakaszban, Sibbékáj. Ők voltak azok, akik a kánaánita őslakos, óriás egy-egy leszármazottával küzdöttek meg, és győzték le azokat hősiesen. A mai szakaszunkban tehát most Abisaival és Elkanánnal is találkozunk, de rajtuk kívül további hősökkel ismerkedhetünk meg. Nézzük először is, kik voltak-e hősök. A 8. verstől 23. versig, nézzétek az előttetek lévő szentírást, nem teljesen biztos, de valószínűleg ugyanarról a három katonáról, illetve hőstetteikről olvasunk. Ez a három katona Jóseb Bassébet, rangsorban az első, rangsorban követte Eleázár, és a harmadik Samma. Az elsőt, Jóseb Bassébetet a testőrök vezérének nevezi az írás, aki egy alkalommal, ahogy a zsidó biblia fordítás mondja, 800 elesett mellett állt egyszerre, vagyis ennyit pusztított el egymaga. A második katona a rangsorban Eleázár. Az ő hőstette az volt, hogy a filiszteusok elleni egyik csata során jeleskedett, mégpedig annyira, hogy végül keze elfáradt és keze a fegyveréhez ragadt. Egy zsidó magyarázó szerint az történt, hogy a zsidó hadsereg megfutott a filiszteusok elől, de ez az Eleázár nem fordított hátat, hanem szembefordult a filiszteus túlerővel, és a zsidók harcostársai példáján fölbátorodva visszatértek mellé, és végül győzelmet arattak. De ez nem történt volna meg, ha ő egymaga nem vállalja, hogy szembeszáll a hatalmas túlerővel. A harmadik katona, Samma, hőstette az volt, hogy egy alkalommal, amikor a filiszteusok betörtek az országba aratás kezdetén, hogy elrabolják a zsidó gabonáját, sikerült is elkergetniük a lakosságot, de ez a Samma egymaga szembefordult a portyázó filiszteus csapattal, és elkergette őket. Nem engedte, hogy elvigyék a vetést, illetve az aratást. Vagyis a három férfiú, mit sem törődve a túlerővel, bátran szembeszállt az ellenséggel, és győzelmet arattak népük érdekében. E három hős, akik valószínűleg a 30-ak élén is álltak, mint főtisztek, e három hős azonban együtt is véghez vitt egy nagy hőstettet, ezúttal Dávidért. Dávid épp Adullám barlangjába rejtőzött, ez egy természetes sziklaerődítmény volt, és ezt az epizódot megörökíti nekünk Sámuel első könyvének 22. része, és oda gyűltek hozzá a bújdosó férfiak. Saul elől menekült még akkoriban, és ahogy ott rejtőzött Adullám barlangjában, és gyűltek hozzá az emberek, megtámadta Izraelt a filiszteus hadsereg. Főseregük Refaimnál táborozott, és egy előörsöt meg kiküldtek Betlehemhez, Dávid szülőhelyéhez. Bizonyára nagyon meleg volt a sziklák között, és Dávid megszomjazott. Eszébe jutott az otthoni betlehemi kút friss vize, és felsóhajtott. Kicsoda hozna nekem vizet innom a betlehemi kútból, mely a kapu előtt van. Akkor ez a három hős, akiről eddig szó volt, meghallotta Dávidnak ezt a kívánságát, és elhatározták, hogy teljesítik vágyát. Ehhez azonban el kellett jutniuk a 20 kilométerre lévő Betlehemhez, átvágva magukat a filiszteus megszálló erőkön, a főseregen is, meg az előőrsön is. De hát megoldották. A Sórek völgyén át, Refaim hegyén keresztül elérték Betlehemet, eljutottak a kúthoz, egy edényt megtöltöttek friss vízzel, elindultak vissza, és oda tették Dávid elé a korsó vizet. Annyira szép egyébként, hogy Dávid egy kortyot se ivott belőle, inkább hála áldozatul kiöntötte az egészet az Úrnak, és egy retorikai kérdést tett fel, ami arról árulkodott, hogy azt gondolta, ha meginná a vizet, az olyan lenne, mintha a hőseinek a vérét inná meg, mert azok azt a vizet életük kockára tevésével hozták el ő neki. De a hősök sorában felbukkan a korábbról ismert Abisai. Ő Dávid nőtestvérének, Szérujának a fia volt, ő volt az, aki megmentette Dávidot egy óriás markából. Ő volt a harmincaknak a parancsnoka. Bár beosztottaival az előző három főtisztel nem ért fel hősiességben, mert hogy ő egy alkalommal csak 300 ellenséges katona felett győzött, de azért az a három főtisztje, akikről eddig szó volt, igen nagyra becsülték őt, és elismerték őt parancsnokukként. Aztán elénk bukkan Benája, a kereteusok és peleteusok parancsnoka. Ő nem volt tagja a harmincnak, ő vezette a zsoldos alakulatot. A zsoldosok vezére volt. Első tisztjét Ittainak hívták. Akkor találkoztunk velük, amikor Abisai, illetve Dávid Absalon elől menekült Jeruzsálemből. Ezek a kereteusok és peleteusok Benája vezetésével ott voltak mellette. Erről a Benájáról mindjárt három hőstettet beszél el a Szentíró, vitéz és tetterős férfinek mutatva be őt is. Párharcban megölt két moábita katonai kiválóságot. Aztán egy téli hóban valami barlangban lecsúszott oroszlánhoz ereszkedett le, és azt is megölte, nehogy ártson az embereknek. Végül egy egyiptomi tölt meg, akinél egy dárda volt, míg ő nála csak valami bot. De elszedte a dárdát az egyiptomitól, és megölte azzal az egyiptomi embert. A három első tiszt ezt a Benáját is igen nagyra becsülte, olvassuk az ígében. Dávid is nagyra becsülte, és a tanácsosainak egyik vagy legfőbb vezetőjévé is fogadta. És ezután a 24. versről a 39. versig terjedő szakaszban következik a harmincak egységének, elit egységének a névsora. Itt találkozunk az óriást legyőző Elkanánnal, a 21. részben ismertük meg őt. Találkozunk Joábnak, Dávid korábbi hadügyminiszterének a testvérével, a fiatalon elhunyt Azáellel, akit Abner ölt meg egy csatában, ahogy a Sámuel második könyvének második részében olvassuk. Jön egy nagy felsorolás, nevek, honnan jöttek. Vannak köztük júdaiak, vannak Benyáminból valók, vannak a Júda hegyvidékéről érkezők, és vannak az idegen származású emberek, a sort, a hetitta, a hitteus Uriás zárja. Nos hát, ezek az emberek sorakoztak fel, az Úr felkentje, Izrael királya, a Messiás, Krisztus egyik őse, Dávid király mellett. Az ő és Izrael népe és az ígéret földje védelmére. Emlékeztetlek benneteket arra, hogy ebben az egész Dávid történetben Dávid a Dávid fiának a típusa. Ő Jézus Krisztusnak az előképe. És ezek a hősök pedig a Jézus Krisztus híveinek az előképei. Jézus Krisztus híveinek, amit így nevezünk, hogy a milícia Kriszti, Krisztus hadserege tagjainak az előképei, ezek a hősök. Hogyha mi is hívő emberek vagyunk, Krisztus követői vagyunk, mi előképeink is ezek az emberek. Olyan furcsa jelenség manapság, hogy a keresztény anyaszent egyház valahogyan elfelejtette, hogy mi Jézus Krisztus hadserege vagyunk. Egyenként Jézus Krisztus katonái vagyunk. Egyféle lelki természetesen nem fizikai vagy evilági értelembe véve vett katonák, lelki katonák vagyunk, egy lelki katonai alakulat vagyunk. Nagyon kevesen érzékelik ma a keresztjének közül, hogy bizony a bibliai zsidó kereszténységnek van egyféle militáns jellege, egy harcos, harcias, katonás jellege. Sokan a szeretet vallásának tartják, és azt tartják a kereszténységről, hogy nem szól másról, mint kegyes érzésekről, templomi hangulatokról, emberbaráti érzelmekről, valamiféle vallási örömről. Valahogy érzelgőssé lett a kereszténység nagy része. Persze, az érzésekre szükség van, de a kereszténység, mint ahogy említettem, a zsidó hit is, az Úr parancsnokságáról szól. Az ő parancsszaváról, rendelkezéseiről, a rendről, a fegyelemről, az áldozatkészségről, az odaszánásról, az erőről, a bátorságról, az igazságért való konfliktusok vállalásáról, a lojalitásról, a testvérbarátságról, az elkötelezettségről. A mi számunkra elsősorban Jézus Krisztusunk iránt, de egymás iránt is. És ha visszanézünk a kereszténység történetére, akkor ez nem csak az első időkben volt így, hanem azóta is mindig így volt, és a ma is szükség van erre. Az, hogy ehelyett olykor egy ilyen, bocsánat a kifejezésért, szétfolyó, érzelgős, nyáladzó kereszténységet képviselnek keresztény emberek, hát ez nagyon szomorú dolog. Ebbe a kereszténységbe semmiféle vonzerő nincs. Nekünk itt a gyülekezetben volt egy sorozatunk a Krisztus hadseregéről, a milícia Krisztről, és nem akarom most ezt az egész tanítást újra elétek hozni, de emlékeztetlek benneteket arra, hogy mi az Úr Jézus Krisztusnak jó vitézei vagyunk, ha ugyanazok vagyunk. Ő a mi főparancsnokunk, akinek van akarata, vannak parancsai, amiket írásba adott. Nekünk a dolgunk az, hogy iránta való szeretetből beilleszkedjünk ebbe a rendbe, és álljunk mellette, és az ő igazsága mellette, és képviseljük őt ebben a világban. Ha kell, magunkat is föláldozva érte. Nos, ennyit az első pontról. Megismerkedtünk tehát Dávidnak a hőseivel. Nézzük azonban tovább, és vizsgáljuk meg, hogy mik jellemezték pontosan ezeket a hősöket. A legelső jellemzőjük Dávidnak a tisztelete és szeretete volt. Ez egy közös nevező volt mindezen emberek között, akiknek a neveit hallottuk. Ők az Úr felkentjét tisztelték és szerették. Nagyon szépen bizonyítja ezt az az eset, amit leír az ige, hogy amikor egyszer Dávid elsóhajtotta magát, hogy szomjazik, és olyan szívesen inna egy kis vizet a betlehemi kapu előtt lévő kútból, akkor a három későbbi főtiszt egymásra néztek, összekacsintottak, menjünk, hozzunk neki. És elmentek, és az életüket tették kockára. Megjárták oda-vissza, 40 kilométer, ellenségtől megszállt területen. Elmentek vízért, és hoztak egy szép korsó vizet Dávidnak. Hát ez annyira kedves, annyira kifejezi, hogy mennyire szerették őt. Lesték szinte a kívánságát. Hogy tudnánk kedvébe járni? És kérdezlek benneteket, hogy ha mi Jézus Krisztusnak a vitézei vagyunk, akkor nem ez kell, hogy jellemezzen bennünket is. Hogy szeretjük és tiszteljük a mi fővezérünket, az Úr Jézus Krisztust. Hát ő a hősök hőse. Júda oroszlánja, aki minden ellenségét már legyőzte, akit senki nem tudott legyőzni, a legyőzhetetlen Jézus. Őt imádjuk mi is. Őt tiszteljük. Őt szeretjük. Érte megyünk a tűzbe. Ami megváltó Urunk. Ő köztünk az összekötő kapocs. Hősei, katonái ma is őrá tekintenek. És imádják őt. Dicsőítik őt. Aztán Dávid hőseinek a következő jellemzője, hogy ezek mind Dávid által befogadott emberek voltak. Olvastuk a történeteket szép sorjába, és láttuk, hogy amikor Dávid bujdosott még Saul előtt, akkor jöttek ezek az emberek, jöttek innen, onnan, amonnan, csatlakoztak hozzá, és ő egytől egyik befogadta ezeket a hozzájövő embereket. És Jézus, hát ő is befogadott minket. Már befogadott akkor, amikor az Atya ő neki adott bennünket, hogy megváltson majd a maga idejében, a Golgota keresztjén. Már az örökké valóságba befogadott bennünket, ahogy Pál apostol fejtegeti az Efézusi levél első részébe. Aztán, amikor eljött erre a földre, már akkor gondolt reánk, és fölvitte a mi bűneinket a keresztre, és elvette a mi bűneink büntetését, mert befogadott minket. És amikor szólt hozzánk, és hívott bennünket szent hívással, és mi jöttünk hozzá, hittel odafordultunk hozzá, akkor megint csak befogadott. Megbocsátotta a bűneinket, megigazított bennünket, adta nekünk az ő szent lelkét, örök életet. Megígérte, hogy velünk lesz minden nap a világ végezetéig. Befogadott bennünket a Dávid fia. Minket is ez jellemez, mint Dávid katonáit. Mi befogadott emberek vagyunk. Isten fia befogadott minket az Atyaisten dicsőségére. A katonák következő ismérve az volt, hogy tisztában voltak az ellenfeleikkel. Hogy olvassuk az ígét, nem olvassuk azt, hogy ezek a felsorolt atyafiak egymás torkának estek volna, és egymást bántották volna. Ők a túlerőben lévő, gyilkos szándékú ellenség ellen harcoltak. A közös ellenség ellen léptek fel, és Dávid fia, Jézus Krisztus katonáira jellemző ma is, hogy mi is nem egymást marjuk, faljuk, hanem a túlerőben lévő és gyilkos szándékú ellenség ellen lépünk fel. És mikor ellenük föllépünk, akkor fellépünk a Bibliáért, fellépünk a törvényért, az evangéliumért, Krisztusért, Isten népéért. Mi is az ellenség ellen harcolunk, nem egymás ellen. Ellenségünk a test, ahogy beszéltem egy múlt vasárnap erről. A bűn még bennünk élő maradványai ellen küzdünk. Állandóan a vétkezésre késztetnek bennünket ezek a maradványok. Mi szembefordulunk velük önmagunkban, saját életünkben. Harcolunk a sátán ellen, aki a szellemi világból támad minket, meghazudtolva Isten beszédét és állandó nagy ígéretekkel kecsegtetve, igyekszik elvonni minket Jézus Krisztusnak való engedelmességünktől, és beképzelté, irigyé, kapzsivá, házasságtörővé, aljassá változtatni minket. De harcolunk ellen, és győzhetünk. És harcolunk a világ ellen, vagyis az istentelen, relativista, élfajház, anyagias, liberális korszellem ellen, az abszolút szabadság eszméje ellen, a korlátoktól való teljes mentesség elgondolása ellen, a lázadás, az Isten elleni lázadás, az embertelenség szellemisége ellen. Küzdünk lelki fegyverekkel. Küzdünk a szavainkkal, amikor bizonyságot teszünk itt a világba Jézusról és Isten igéjéről. És küzdünk, amikor az a saját életünkkel követjük az ami parancsnokunknak az akaratát. Mi kiállunk az ellenségekkel szemben, és nem egymás ellen harcolunk. Aztán, hogy tovább lépjek, a Krisztus elődjének, Dávidnak katonáit jellemezte az is, hogy egységben voltak. Azt mondja itt az írás, hogy a hármak, milyen egységbe mentek, hogy vizet hozzanak a betlehemi kútból. Vagy azt mondja az írás, hogy a harmincak. A harmincak. Egy bajtársi közösség. Azt mondja, híresek voltak egymás előtt. Vagyis megbecsülték egymást. Tisztelték egymást ezek az emberek. Segítették is egymást. Egymás keze alá dolgoztak. Nem adnak-e példát mi nekünk? Jézus Krisztus jó vitézeinek. Egy adott helyen élünk, nekünk is erre a fajta egységre kell törekednünk. Egymást nem lenézni, nem rágalmazni, hanem alázatosan különbnek tartva önmagunknál. Egymást megbecsülve, egymást bátorítva, buzdítva, összefogva, testvéri egységben. Így lehet valahova eljutni. Még akkor is, hogyha olykor úgy járunk, hogy egyedül kell azért megállni a helyünket a túlerőben lévő ellenséggel szemben, mert nincs mellettünk egy testvérünk, egy bajtársunk. Akkor is egységben a többiekkel. Ezt az egységet maga, ami Urunk Jézus Krisztus munkája, szent lelkével és igéjével. Dávid harcosainak következő ismérve, hogy egy volt a céljuk. A céljuk az Dávidnak, illetve népüknek a békessége, biztonsága, de rajtuk túlmenően Isten dicsősége. Nem az volt a céljuk, hogy önmaguknak neve dicsőséget szerezzenek, hanem hogy az végül az Istennek szerezzenek dicsőséget. És Jézus Krisztus katonáinak, nekünk mi a fő célunk? Mi sem a magunk dicsőségéért, nevünk nagyjátételéért vállalunk nehézségeket. Fordulunk szembe lelki fegyverekkel, a szellemi túlerővel. Nem magunk miatt, hanem ő miatta. Ő miatta tesszük az ige dicsőségéért, az Isten törvényéért, az Isten evangéliumáért. Mert ezekben ott ragyog a mi Istenünknek és megváltónknak a neve. Tudjuk, hogy erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk, de tapasztaljuk, hogy az ő ereje megerősít bennünket, és erőtlenségünkbe megnyilvánul, hordoz bennünket. Így vállaljuk az Úrért a szenvedést, az áldozathozatalt. Lemondunk olyan dolgokról, amiért mások meghalnak. Az ő dicsőségének a szolgálatába állítjuk a testünket, a kezünket, a lábunkat, a fejünket, a nyelvünket, az anyagi képességeinket, az időnket, a szellemi adottságainkat, és nem a magunk életét építgetjük, hanem az ő országát építgetjük. Annak előre menetelén, fejlődésén fáradunk. Nekünk ő a legmagasabb rendű cél, amiért vagy akiért küzdünk, különben minden értelmetlen. A legmagasabb rendű cél, akiért élhetünk és halhatunk, ami megváltó Úrunk Jézus Krisztus. Nos, látjátok Dávid katonáinak a jellemzőit? Egyaránt szerették Dávidot, mint ahogy mi is szeretjük Jézust. Dávid befogadta őket, mint ahogy minket is befogadott az Úr Jézus Krisztus. Tisztában voltak az ellenségeinkkel, mi nekünk is tisztába kell lenni az ellenségeinkkel. Egységben voltak ezek a katonák, mi is egységben lehetünk egymással. És ezeknek a katonáknak egy célja volt, és nekünk is egy célunk van. Az Úr Jézus dicsősége, Istenünk dicsősége. És egy hatodik ismérvet is hadd tegyek hozzá. Dávid katonáinak jellemzője volt az is, hogy velük volt Dávid. Velük volt Dávid. Ott volt köztük. És Dávid fia, Jézus, ő maga mondta, hogy velünk lesz. Velünk van minden napon a világ végezetéig. Iszonyú túlerővel kell nekünk is szembenézni. Ahogy láttuk a felolvasott szakaszban is, többször ez volt a helyzet ott is, akkor is. Ma is így van. Előfordul, hogy egy valaki száll szembe tizekkel, százakkal, szellemi értelemben, lelki értelemben, de Jézus velünk van. Velünk van. Azt ígérte nekünk, hogy velünk lesz, és ezt az ígéretét betartja. És ezért nekünk van valaki a közelünkben, aki mindig bátorít bennünket. Bátorít minket. Azt mondta nekünk például bátorításul, hogy az ő népén, az ő egyházán, az ő hadseregén a pokol kapui se vesznek győzelmet. Annyira döbbenetes, hogy Isten megígérte már Mózes által a zsidóknak, hogyha Istenre figyelnek és háborúba keverednek, az Úr velük lesz, és győzelmet ad nekik. Mózes 3. könyvének 26. részében, a 7.-8. versben ezt olvassuk. Sőt, Ti üldözitek majd ellenségeiteket, és elhullanak fegyvereitek által, közületek 50-100 üldöznek, és 100-an 10 000 üldöznek, és elhullanak ellenségeitek fegyvereitek által. Mert az Úr harcol veletek, ott van, és bátorít benneteket. Később Józsué által ugyanezt ígérte Isten az ő népének. Ragaszkodjatok az Úrhoz, a ti istenetekhez, amiképpen a mai napig cselekedtetek. És senki meg nem állhatott ellenetekben mind a mai napig. Egy férfi, mondja az írásban az Úr lelke, közületek elűz ezret. Mert az Úr, a ti istenetek az, aki harcol értetek, miképp megmondta néktek. Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az Urat, a ti isteneteket. És akkor egy ember elűz 100-at, és 100 elűz 1000-et. Mert az Úr harcol veletek, aki veletek van. Úgy van velünk az Úr is, testvérek, mint ahogy Elizeus prófétát is védte. Akkor ott volt a hegyen, és szolgája nem látta az ellenségtől az Isten angyalait. De hát az Úr megnyitotta a szemét, és meglátta az is, hogy rakva a hegy az Isten seregének, az Isten angyalainak tagjaival, és védik őket. Ne félj, te kicsi nyáj, mondja velünk lévő Dávid fia. Ő ezzel biztat bennünket itt a templomban, hiszen még a szószéknek a talapzatára is ez az íge van fölírva. Ne félj, te kicsi nyáj. Nekünk nem árthatnak, mert az Úr velünk van, és bátorít minket. És annyira csodálatos dolog az, hogy segít a velünk lévő Úr a kísértéseinkkel szembeszegülni, és ezeket legyőzni. Mert Krisztus katonáiként nekünk nagy kísértéseink vannak. Tudjátok ezt nagyon jól. Itt van a kényelem szeretetnek a kísértése. Itt van a harcostársak lenézésének a kísértése. A belső ellenzénként viselkedés kísértése. A meggondolatlanság, az esztelen vakmerőség kísértése, az önállóskodás, a felesleges hősködés, a majd én megmutatom kísértése. Itt van a gyávaság kísértése, amikor inunkba száll a bátorság, és nem merünk konfrontálódni az istentelenséggel, hanem remegve elhallgatunk. Jaj, jaj, mit fognak szólni, ha mi itt szint vallunk? Bölcsnek kell lenni, nem kell kapkodni, nem kell olyan élesen fogalmazni. És gyáván meghúzódunk. Nagy kísértésünk, testvéreim, az ellenségekkel való megalkuvás. Más szóval az árulás. Az árulás. Hány helyen látjuk, hogy keresztjének homlok egyenest másképp viselkednek, és másként szólnak, amikor az Úr mellett kéne állniuk és szint vallaniuk. Nem, úgy viselkednek, hogy a világ elvárja tőlük, az istentelen emberek. Nagy kísértésünk az is, hogy levegyük a tekintetünket Dávid fiáról, a velünk lévő Úrról, az ő keresztjéről, üres sírjáról, az örök trónjáról. Nagy kísértéseink vannak Jézus katonáiként. És ahogy haladunk a világ vége felé, a kísértések egyre átfogóbbak, egyre mélyebbek. Hát, ha nem lenne velünk, nem maradnánk meg, de velünk van. Velünk van a vezér, a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk, és ezért győzhetünk a kísértéseink fölött. Ő, ahogy Dávid vele volt a népével, ő vele van ma is az ő gyermekeivel. Velünk is, veletek is, velem is. Lehet, hogy egyedül vagyunk, lehet, hogy valami nagy bajban vagyunk, valami nagy szenvedés van. Velünk van, és mondja nekünk, légy bátor és erős. És bizonyára lehetne még sorolni, hogy mi minden jellemezte Dávid hőseit, és mi minden jellemzi Dávid fiának a hőseit. Itt most csak ezeket szerettem volna elétek hozni. Még egyszer sorra veszem, Jézust szeretik, ahogy Dávidot szerették a katonái. Jézus befogadottai, ahogy Dávid is befogadta a katonáit. Ismerik az ellenfeleiket világosan, ahogy Dávid katonái is ismerték az ellenfelet. Egységben vannak Krisztus vitézei, hogy Dávid vitézei is egységben voltak. Egy célért harcolnak Krisztus vitézei, ahogy azok a katonák is egy célért harcoltak, az Isten dicsőségéért. És velünk van Jézus, ahogy velük volt Dávid annak idején. Kedves testvérek, azok a hősök, akik ezeket élik, akik ezekben vannak, akik ezeket tapasztalják, azok a vai igazi hősök. Nem a jobb oldalon vannak a hősök, akik a baloldaliak ellen harcolnak. És nem a bal oldalon vannak a hősök, akik a jobb oldaliak ellen harcolnak. Hanem azok a hősök a mai világban, akik Jézus Krisztus mellett állnak. És ő érte, az ő evangéliumáért, az ő igazságáért síkra szállnak. Szóban is, de az életükkel is. És mondják akár jobbra, akár balra, amikor mondaniuk kell azt, amit mondaniuk kell. És hűek maradnak Jézushoz ebben a hatalmas viharban, szellemi zűrzavarban, lelki sötétségben, ami eluralja ezt a világot. Ezek a hősök, kedves testvéreim, ezek a hősök, köztük vagy te? Köztük vagy te? És az utolsó ponthoz érek, amiről egy kicsit szeretnék még beszélni. Megismerkedtünk Dávid hőseivel, az ő tetteikkel, láttuk, hogy mi jellemezte őket, és harmadszor nézzük meg, hogy mi volt-e hősöknek a jutalma. Hát azt gondolom, hogy önmagában már az is jutalom volt, hogy Dávid mellett, az Úr felkentje mellett állhattak, és vele és érte küzdhettek. Jutalom, hogy az ígéret földjéért küzdhettek. Jutalom volt nekik, hogy a saját népükért, Isten választott népéért küzdhettek. De nem jutalom-e az is, hogy immár évezredek óta olvashatjuk neveiket a Biblia lapjain. Mert Isten gondoskodott róla, hogy ezeknek az embereknek a nevei itt legyenek előttünk. Olyan ez a könyv, illetve ez a rész a Bibliában, mint egy ilyen emlékoszlop. Amikor megyünk ide-oda a világba, látunk ilyen emlékoszlopokat, és rajtuk első világháborús hőseink, második világháborús hőseink. Hát itt meg Isten népének a hősei. Egy emlékoszlop, amiben be vannak vésve Dávid hőseinek a nevei. Eltűnt emberek már valószínűleg az Úrnál vannak, reméljük, hogy ott vannak, nem rosszabb helyen. De a nevük itt van, és itt ragyog előttünk. És ma is példaképként ragyog mindegyikőjük mi előttünk. Századok teltek, évezredek teltek el azóta, és példaképek, és hogy olvassuk ezeket a neveket, úgy felébred a vágy a lelkünkbe, hogy bárcsak mi is olyan katonái lehetnénk az Úr Jézusnak, mint amilyen katonái voltak ők Dávid királynak. A zsidó emberek, akik ma olvassák ezeket a sorokat, ők még inkább érzik ezt. Az ő számukra ezek a katonák a példaképek. Mindenki olyan akar lenni, mint ők voltak. Hát mi is olyanok akarunk lenni. Csak éppen Jézus oldalán, a Messiás oldalán, ó, bár csak ilyen erények csillognának bennünk is. Így válnánk mi is példaképekké a hitben, az engedelmességben, a mi utódaink előtt. Ez lenne egy nagy jutalom, de nem jutalom-e az is, hogy egyáltalán ott lehetünk a Dávid fia mellett, hogy vele harcolhatunk, hogy érte küzdhetünk, aki megváltott, aki elhívott, aki velünk van, hogy őt dicsérhetjük. Nem jutalom ez is önmagában a legnagyobb jutalom? Nem lesz jutalom, hogy odajutunk a mennybe, és egyszer megnyittatik a könyv, az életnek a könyve, és föl vannak írva bele a neveink. A bárány könyvében, az élet könyvében, ahonnan senki ki nem tud minket törölni. Nem jutalom? Nem az érdemeink szerint való jutalom, hanem kegyelemből való jutalom. 100%-os irgalomból való jutalom, nem érdemeljük. Mégis a miénk. Ez a jutalom, ez az áldás. Ott lehetünk az Úr hőseinek örökre megmaradó jegyzőkönyvében. Hát, tegyünk meg mindent, hogy ne kitöröltessünk, hanem valóban ott maradjon a nevünk. Dávid fia dicsőségére. Nos, a mai istentiszteletünkön az Úr felkentjének hőseivel foglalkoztunk. Foglalkoztunk először azzal, hogy kik voltak ezek, másodszor azt vizsgáltuk meg, hogy mik jellemezték ezeket a hősöket, és harmadszor arra a kérdésre kerestünk választ, hogy mi a jutalma ezeknek a hősöknek. Segítsen bennünket az Úr, hogy szívünkben gyökeret verjenek az ő igéi, és jó gyümölcsöt hozzanak az ő dicsőségére. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Dávid fia, köszönjük néked, hogy te győztél. Köszönjük, hogy győztél a sátán fölött, a démonok fölött. Győztél a bűn fölött, a halál fölött. És nincs semmi és senki, aki téged legyőzhetett és legyőzhet bármikor is. Te vagy a győztes. És áldunk azért, mert magadhoz fogadtál bennünket. Már az örökké valóságban, de aztán az időben is. És köszönjük, hogy mi hozzátartozhatunk a te végtelen nagy irgalmadból, a te kegyelmedből, a te véred árán. Köszönjük néked, hogy harcosaiddá avattál. És köszönjük néked, hogy egymással is összekötöttél bennünket, de magaddal is összekötöttél, szent lelkeddel. Köszönjük, hogy velünk vagy általa. Köszönjük néked, hogy segítesz és bátorítasz bennünket minden napon, hogy megálljunk a mi ellenségeinkkel szemben, és hűek lehessünk hozzád. Köszönjük, hogy bátorítasz bennünket, hogy legyőzhessük a kísértéseinket, amik vannak szép számmal. Kérünk most arra, hogy bocsáss meg, amikor a kísértések győztek fölöttünk, és elbuktunk. Köszönjük néked, hogy van számunkra kegyelem, és ha meginoktunk is, ha megtántorodtunk is, köszönjük, hogy fölállhatunk, és folytathatjuk a harcot. Köszönjük, hogy síkra szállhatunk a te áldott nevedért, a te áldott igazságodért, a benned lévő törvényért és örömhírért. Köszönjük néked, hogy a te igazságodért zászlót emelhetünk, és a lelki fegyverzetbe öltözve küzdhetünk a te dicsőségedért. Kérünk, segíts bennünket, hogy ne legyünk amolyan meghunyászkodó, háttérbe húzódó, színtelen, szaktalan keresztjének, hanem hadd legyünk bátrak és erősek az Úrért, Dávid fiáért, a te dicsőségedért. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg gyülekezetünket. Kérünk téged a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztalásoddal öleld körül mindegyik őjüket. Kérünk téged arra, hogy tekints a közelgő ünnepek kapcsán is gyülekezetünkre, ha lehetséges, add meg, hogy találkozhassunk itt a gyülekezetben minél előbb, és tudjunk téged együtt is magasztalni és dicsőíteni, részesülve az úrvacsorai szent jegyekben is. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg népünkön, nemzetünkön. Látod, hogy ez a betegség hullám milyen sok embert nem érintett olyan mélyen, hogy felét forduljanak, de kérünk, ha lehet, add meg, hogy egyre többen keressék a te orcádat, és akik keresnek téged, azokkal találtasd meg magad, és vondd őket magadhoz, hogy veled éljenek, és érted éljenek. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy tarts meg bennünket a te nevedben, tarts meg bennünket a te dicsőséges országodra. Köszönjük, Dávid fia, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ha Isten éltet bennünket, és a körülmények is úgy alakulnak, akkor a presbitérium többségének a döntése alapján május 16-án tarthatjuk az első vasárnapi istentiszteletünket. Ez a pünkösd ünnepe előtti vasárnap. Reméljük, hogy a nyitásnak nem lesznek olyan következményei, amiket nem szeretnénk. És valóban lehetőség lesz arra, hogy találkozhassunk a kellő biztonsági intézkedések betartásával. Reméljük, hogy akiket ezekben a napokban oltanak be, még azok is megérik, hogy kialakuljon bennük a bizonyos fokú védettség addig, és lehetőleg önmagunkat, illetve egymást nem veszélyeztetve tudunk itt a gyülekezetben együtt lenni. Úgy tervezzük, hogy azon a vasárnapon együtt vagyunk, és akkor az utána való héten is már a pünkösdi előkészítőket is meg tudjuk tartani itt a gyülekezetben, és az ünnepet is együtt tudjuk ünnepelni. Imádkozzunk azért, hogy az Úr tartson meg bennünket, és népünkön is könyörüljön, és hadd menjenek el a fejünk fölül ezek a viharfelhők, amik hát eléggé korlátozzák itt a mozgásterünket. Imádkozzunk ezért az Úrhoz. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.